Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Kitagawa Susumu japán, Richard Robson brit és Omar M. Jagi jordániai születésű amerikai tudós kapta a fémorganikus térhálók kifejlesztésében elért eredményeiért a kémiai Nobel-díjat. Perczel András, Széchenyi díjas szerkezeti kémikus és biokémikussal, tanszékvezető egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
Az idei kémiai Nobel-díj egy olyan terület, amely már legalább egy évtizede várományosa ennek a kitüntetésnek. Nevezetesen mi csak azt szoktuk mondani, hogy MOFFok, de ez nem mond semmit másoknak. Ha angolul mondom, az sem biztos, hogy hasznos, Metal Organic Frameworks, aminek azt mondanám, hogy a laza magyar fordítása az az, hogy úgynevezett fémorganikus ketrecek vagy keretrendszerek létrehozása. Az odaítélés sorrendjében Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar M. Jagi kapták a Nobel-díjat, japán, ausztrál és amerikai kutatók. És tulajdonképpen a hallgató úgy tudja ezt a legkönnyebben elképzelni, hogyha elképzel egy olyan keretrendszert, amit két dimenzióban ismerünk, ez ugye a tyúkketrec, vagy egy kerítés, és ezt képzeljük el három dimenzióban, tehát egy olyan nagyon laza, jól tervezhető, háromdimenziós váz, amelyikben rengeteg üresség van. És ez az üresség nagyon érdekes. Richard Robson volt, aki felvetette ezt, vagy 4-5 évtizeddel ezelőtt, hogy össze lehetne valahogy kapcsolni szerves molekulákat és fémeket ilyenfajta rendszerekké. De aztán a megvalósításban ő, illetve a japán kollégája voltak, akik elkezdtek azon dolgozni, hogy ha egy ilyen térhálós rendszert csinálunk, amit egyébként úgy hívnak, hogy retikuláris kémia, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy építő elemeket fogunk ismételni. Kicsit a legóra gondolhatnánk, csak a legó most azért félrevezető, mert az ember épít legóból egy rendszert, általában úgymond tele van. Itt már nagyon fontos a rengeteg belső üresség. És akkor, ha csinálunk egy ilyen keretrendszert, akkor ez rengeteg dologra lesz használható.
Térjünk még vissza erre a bizonyos ürességre. Miért fontos ez?
Nos, azért, mert itt nem csak az a fontos, hogy egy ilyen vázat csinálunk, hanem a vázrendszer az azért érdekes, mert valójában ebben a vázrendszerben képesek vagyunk aztán molekulákat megkötni. Ugye a molekulák megkötését a kémikus azt mondja, hogy abszorpció. Valójában a hétköznapi ember számára bőven jó azt mondjuk, hogy ezek elnyelnek, azt talán szépen is kifejezi azt, hogy egy ilyen vázrendszer, vagy keretrendszer, vagy ketrec rendszer, így is mondhatnám, az elnyel más molekulákat. És ez az elnyelés a belső felülettel, az ürességgel lesz arányos, és például el lehet vele nyeletni vízmolekulákat. El lehet vele nyeletni széndioxidot, el lehet nyeletni vele metánt és más gázokat. Tehát ez az igazi környezetvédelem például. Egyszerűen egy ilyen rendszerbe be lehet gyűjteni, ugyanúgy, mint ahogy a méhkaptár begyűjti a méheket este, begyűjti ezeket a molekulákat. És a szó szoros értelmében az ilyen kaptárokat, Omar Jagi ki is próbálták, kisebb-nagyobb ilyen kaptárokat képzeljünk el, amelyek begyűjtik mondjuk például a nappali melegben a sivatag relatíve száraz levegőjét, és este, mikor lehűl, akkor lecsapódik, és egy-egy ilyen dobozból ki lehet nyerni tiszta vizet. Tehát magyarul a levegőből annak a akár csökkentett páratartalma mentén is képesek vagyunk vizet kondenzáltatni ezekből a rendszerekből, és ott is vizet nyerni, ahol mondjuk nincsen. Vagy képesek vagyunk mondjuk egy gyárkémény kiáramló gázából és gőzéből szelektíve mondjuk a vizet, vagy az előmített széndioxidot, vagy a metánt, vagy más molekulákat megkötni. Amelyek után nem igen aztán vagy hevítéssel, vagy valami más technikával ki lehet nyerni a rendszerekből. Egy másik nagyon érdekes dolog, amit nem csak hogy ilyen teoretikus, hanem gyakorlatilag is kipróbáltak, ugye a hidrogén, mint az autózás egyik lehetséges hajtóereje, a közlekedés hajtóereje, az egy működő dolog. Csak egy nagy probléma van, hogy a hidrogénnek, még az összenyomott hidrogénnek is, az úgynevezett energiasűrűség az alacsony. Magyarul csak úgy a hidrogént azt nem lehet kvázi betárazni. Ezek a rendszerek, ezek képesek a normális hidrogén kompresszionál nagyobb mennyiségű gázt megkötni. Ez azt jelenti, hogy a benzintartályt furcsa módon be lehet kvázi ilyen térhálós anyaggal tölteni, és utána sokkal több hidrogént lehet benne tárolni. Ezek a hidrogén meghajtású autók így mondjuk nem 30, hanem mondjuk 300 vagy 500 kilométert vagy 1000 kilométert tudnak menni. Omar Jagik építettek ilyen autót, amivel azt hiszem, hogy körbeautózták a Földet egyébként. Tehát ezek ilyen nagyon közel állnak a hasznosíthatósághoz a végén, miközben az elején nagyon szép alap és felfedező kémia és kémiai kutatás, vagy kutatási eredmények.
Ha jól értem, akkor ez a bizonyos fémorganikus ketrec, ez bizonyos anyagokat átenged, bizonyos anyagokat viszont nem.
Így van.
Mennyire mesterséges ez a bizonyos fémorganikus ketrec szerkezet, amiről beszélünk?
Ez teljesen az emberi képzelet alkotta meg, és utána az úgynevezett szerves kémikus hozta létre. Tehát ilyenekről nem nagyon van a természetben tapasztalatunk, tehát ezek ilyen nagyon érdekes módon emberi szellemnek a nagyságát mutatják. Pontosan azért izgalmas ez, mert például az Omar Jagi és munkatársai rámutattak arra, hogy az elemeknek a változtatásával, tehát mikor ez fém és szerves molekulákról beszélünk, ha szerves molekulákat megnövelem, akkor belül ez az üres rész, az üres űr, ez meg tud nőni. Magyarul az abszorpciós, a megkötési kapacitását tudom fokozni ennek a rendszernek.
Nem egy új találmányról van szó, lehet ezt tovább fejleszteni, lehet innen tovább lépni?
Hát ugye a Nobel-díjat akkor szokták adni, hogyha egy alap meghatároz emberiség javára fordító felfedezés az gyakorlati haszonná válik. Az előbb elmondott dolgok értelmében ennek nagyon komoly már az ipari érdeklődés, az ipari jelentősége, és igen, lehet tovább lépni. Mondok egy példát, például katalízis, azaz mondjuk, hogy közérthető legyen egy szennyezésnek a megkötés, vagy a lebontására alkalmas. Tehát például mondjuk a víz felületére kifolyik az olaj, akkor ilyen anyagokat, hogyha az ember ráterít, akkor a lassan lebontja az olajat. Tehát tulajdonképpen a molekuláris szintű gondolkodásnak látjuk itt a diadalát, nevezetesen ugyanúgy, mint a mérnökök, csak most molekuláris szinten a nanorendszereket lehet tervezni és használni, ahogy mondtam, anyagok megkötésére, átalakítására, lebontására, tárolására. Ezek ipari hasznosításra akkor kerülnek, hogyha ezek a folyamatok ismételhetők, tehát úgynevezett reverzibilis folyamatról van szó. Magyarul, amikor a vizet kondenzáltam, akkor visszakapom azt a térhálós ketrecet, amelyik a következő nap ismét képes megkötni a vizet. Tehát egy újrahasznosítási lehetőség van, és ilyen értelemben megint csak nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos környezetvédelemhez, ami jól látszik, hogy nagyon is a kémiához köthető, és a kémikusok nagyon komolyan tudnak hozzájárulni ilyen értelemben a környezet valódi védelméhez. És ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeknek az ipari alkalmazása az elkövetkező években alapvetően alakíthatja és javíthatja a környezetünknek az állapotát. Tehát itt azt érdemes látni, ezek az anyagok, amelyeket használunk, ezek önmagukban nem veszélyesek, viszont olyan dolgokat, mint az üvegház hatást okozó gázok, vagy a víz, vagy más ilyet, azt meg lehet vele kötni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy a molekuláknak a fontosságát, a molekuláknak a jelentőségét lássuk, a molekuláris szintű tervezés, aminek most ugye lehet látni a gyakorlati hasznosulását. Tehát ugye ez szerintem nagyon szép ív, az alapkutatás és a felfedező kutatás, a molekuláris világ, vagy a nanovilág és a makrovilág között. Szerintem ami a következő jövőben igazán várható, az az, hogy ezek a rendszerek ténylegesen gyakorlati haszonná fognak válni. Tehát Zomár Jagit, akit levelezés kapcsán ismerek, ugye ha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy ő egy olyan közel-keleti környékről származik, ahol a víz egy ritka kincs volt, és a víznek az értéke, és a víznek a begyűjtése az számára egy meghatározó dolog volt, és azt hiszem, hogy talán ezek a dolgok is indirekt és direkt módon befolyásolhatják. Ugye most a Berkeley egy nagyon jó rangú professzor, de azt hiszem, hogy ezek az emlékek megmaradnak. Még egy dolgot szeretnék talán megemlíteni, hogy Peter Steng, akiként a nevével ellentétben egy magyar származású kutató, szintén nagyon sokat dolgozott ezen a területen, és én egy kicsit reméltem is, hogy hát, hogyha is ott lesz a Nobel-díjasok között. De hát az élet az már csak ilyen.
Szigma, a holnap világa.
Hárman megosztva kapták a közgazdasági Nobel emlékdíjat. Joël Mokyr, amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aguillon francia és Peter Howitt kanadai közgazdász. A fenntartható növekedés és a kreatív rombolás kapcsolatáról Halmai Péter Széchenyi díjas közgazdásszal, egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia gazdaság és jogtudományok osztályának elnökével beszélgettem.
Az idei Nobel-díjasok a gazdasági növekedés elméletével foglalkoztak, tulajdonképpen azzal, hogy az emberi történelem hosszú időszakain keresztül jellemző stagnálás hogyan váltott a legutóbbi évszázadokban, különösképpen a 19. század elejétől emelkedő növekedési folyamatban. Ennek a mechanizmusait, a magyarázó tényezőit mind a gazdaságtörténet dimenziójában, mind pedig a jelenlegi gazdaságban tárták fel, és ez ezzel nagyon fontos útjelzőket adnak számunkra a kor megértéséhez is, illetve a jövőbeli lehetőségek feltárásához.
A talán legérdekesebb kifejezés az indoklásban a kreatív rombolás volt. Ez tulajdonképpen mit jelent a gyakorlatban?
Igen, ezt olykor alkotó rombolásnak is szoktuk fordítani. Maga a fogalom Joseph Schumpetertől származik, az innováció atyától, és tulajdonképpen a díjazottak mind-mind egyúttal az innováció elméletének a továbbfejlesztői is, a Schumpeteri alapokon nyugvó innovációs elméletnek a továbbvivői. Az alkotó rombolás lényegen abban van, hogy egy bizonyos ponton túl a régi technológia és a régi termékek már korlátot jelentenek a fejlődés számára, túl kell lépni rajtuk, aki ragaszkodik ezekhez a régi technológiákhoz, az megakad a fejlődésben, és utána hátrányba kerül. Tulajdonképpen erre példaként akár az autógyártást is felhozhatnánk, hogy ez ugyan még nem egy teljesen lefutott mérkőzés, de a jelek arra utalnak, hogy a hatalmas műszaki tudást igénylő robbanó motoroknak a hosszú ideig tartó és egyre szofisztikáltabb előállítása helyett tulajdonképpen egy teljesen új út, az elektromos meghajtás vezet előre, és akik ebben lemaradnak, azok nagyon nehezen ledolgozható hátránnyal kell, hogy szembenézzenek. Tulajdonképpen a technológiai innováció és a tudományos fejlődés eredményeképpen egymást követő újítások, előrelépések, véget nem érő ciklusáról van szó, nem elszigetelt eseményekről. Ez igazán a modern társadalomnak a nagy eltérése a korábbi időszakhoz képest, hiszen tulajdonképpen a korábbi évszázadokban is voltak új eredmények, új felfedezések, de azok tulajdonképpen nem tudtak igazán a gazdaságba beépülni, nem tudták megmozdítani a gazdaságnak a mechanizmusait, és maradt ez a bizonyos stagnáló norma, alapvetően tehát a stagnálás jellemezte ezeket a korábbi gazdaságokat.
Agion és Howitt 92-ben egy cikkben egy matematikai modellt alkottak erre a bizonyos kreatív rombolásra, amiről beszéltünk. Hová fejlődött ez tovább, hiszen azóta azért mégiscsak eltelt több mint 30 év?
Természetesen ezek az elméletek is fejlődnek. Ugye a teremtő rombolás átalakító folyamatát próbálta ugye megragadni Agion és Howitt, amelyben tulajdonképpen a vállalatok és a munkahelyek folyamatosan megszűnnek, újak jönnek létre. Ez tulajdonképpen a teremtő rombolás és a tartós növekedés központi eleme. Tulajdonképpen a cégek verseny során nyilván piacvezetővé akarnak válni, és extra jövedelmet akarnak elérni. Ez rendkívül erős, ez a többletjövedelem elérés, nagyon erőteljes motivációt jelent a technológiai megújulás tekintetében. Tulajdonképpen ez egy kvázi monopól helyzet, nem igazán monopól helyzet, hiszen a korszerű tudás az nem monopolizálható, de átmeneti monopól helyzetet jelent, és akkor ezek a vállalatok kiemelkedő lehetőségekre tesznek szert. Másképp a szabadalom az tulajdonképpen jelenthet egyfajta védettséget a tudományos vagy a műszaki eredmények egy részére, de nyilvánvalóan nem minden részére, a szabadalmi védelem ráadásul nem is az végezetéig szólt, tehát tulajdonképpen ez a folyamatos hajtóerő, ami a magasabb jövedelmezőség irányába visz előre, ez megújításra kényszeríti az intenzív versenyben résztvevő vállalatokat. De hangsúlyozom, ez a magas nívóból és innovációból származó profit, amelynek az ösztönző ereje nagyon erőteljes, ez mindig ideiglenes, hiszen jönnek a versenytársak, akik egyre újabb vívmányokkal lépnek fel, és tulajdonképpen ez a modell a K+F-be történő befektetések és innovációs mechanizmus összefüggéseit vizsgálja, mégpedig, és ez nagyon komoly tudományos eredmény, ami korábban nem létezett, tehát ez a bizonyos 92-es tanulmány, ez általános egyensúlyi modell keretei között értelmezi ezt, ahol is tulajdonképpen a termelés, a K+F, a pénzügyi piacok és a háztartások megtakarításai szorosan összekapcsolódnak, nem vizsgálhatók külön, és amikor ezek egyensúlyban vannak, ezek a részpiacok, akkor beszélünk általános egyensúlyról. Tehát a teremtő rombolás folyamatát tulajdonképpen általános egyensúlyi keretek között interpretálták, illetve ezt keresztül vezették egy matematikailag zárt modellbe. Ez egy nagyon komoly tudományos eredmény. Ugyanakkor lényeges eredménye Agion és Howitt munkásságának a jóléti hatások feltárása, tehát a K+F, a kutatásfejlesztési kiadások jóléti hatásainak a feltárása, ahol tulajdonképpen ellentétes hatások is megjelennek, hiszen a K+F-nek a nagyon erőt erőteljes mértéke egy bizonyos ponton túl már túlfűtöttséghez vezethet. Tehát egyfajta egyensúlyra itt is szükség van. Az is nagyon fontos összefüggés, hogy ez a bizonyos többletprofit, ami az innovációból származik, ez nem tart az idő végezetéig. Ugyanakkor a régi innováció értékesen veszik el a társadalom számára, hiszen a további haladásnak ez az alapja. Magyarán itt eltérő lehet a társadalom és az érintett vállalat érdeke, hiszen ha egy vállalat már egy innovációból nem tud extra profitot realizálni, akkor kevésbé érdekes ez számára. De a társadalom számára attól még ez az innováció érdekes, mert a további haladásnak egy fontos alkotóköve, amire az újabb tudás épül. Magyarán ez azt mutatja, ez az összefüggés, hogy pusztán magánforrásokból nem lehet az innovációt optimálisan finanszírozni, mint hogy ezek a régebbi innovációk azok közjavakat képeznek, és a társadalom egészének a hasznát szolgálják. Tehát a társadalom központi forrásokból is célszerű, hogyha a kutatás fejlesztést támogatja. Ugyanakkor, ha a K+F-be történő befektetés túl nagy, és a technológiai fejlődés túl gyors, akkor ez aránytalanságokhoz és túlfűtöttséghez vezethet. Magyarán Agion és Howitt jóléti elemzésének a fő konklúziója az, hogy a két erő egyensúlyára van szükség, és az, hogy éppen melyik erő dominál ezek közül, ez tulajdonképpen piacról piacra és időszakról időszakra változhat, és ez az elmélet igen hasznos lehet annak a megértéséhez, hogy mely intézkedések lehetnek a leghatékonyabbak a társadalom számára optimális K+F-hez. Na most ráadásul e kutatások, ön is kérdezett rá az imént, hogy ez 92-ben történt, de azóta újabb fontos kutatásokat generáltak. És tulajdonképpen e kutatásoknak az egyik nagyon fontos dimenziója a piaci koncentráció szintjének a vizsgálata, amely tulajdonképpen a piacon versengő vállalatok számát jelenti. Az elmélet alapján kimondhatjuk, hogy ha túl magas vagy túl alacsony a koncentráció a piacon, az egyaránt kárt okozhat az innovációs folyamatnak. Annak ellenére, hogy technológiai szempontból ígéretes előrelépések történhetnek, a növekedés az utóbbi évtizedekben lelassult, ami nagyon komoly kihívás, ez a bizonyos new normal, tehát az új norma tekintetében, tehát az imént arról esett szó, hogy történelmileg ugye a stagnálás hosszú ideig dominált, aztán a növekedés vált új normává, de a legutóbbi évtizedekben erőteljes növekedés lassulás jellemző a fejlett országokba, és éppenséggel Agion és Howitt modellje alapján lehet az egyik fontos magyarázó elem az, hogy bizonyos vállalatok túlzottan dominánsá váltak a piacon, a túl nagy piaci dominancia pedig ellensúlyozást igényel, akár gazdaságpolitikai intervenciókat is igényelhet. Egyébként ezt például láthatjuk az infokommunikációs területen működő egyes nemzetközi nagyvállalatoknak a működése kapcsán, hogy bizonyos szabályozásra föltétlenül szükséges lehet. Még egy másik dimenziót szeretnék kiemelni, amelyik az innovációban a nyertesek mellett a vesztesekre is utal. Nyilvánvaló ez az alkotó rombolási folyamat, ez folyamatosan munkahelyeket szüntet meg, bizonyos termékek iránti keresletet csökkent, tehát folyamatos kiszorulás is végbe megy a dinamizmus és az emelkedés mellett. Alapvetően fontos a folyamat társadalmi feltételeinek a megteremtése, hiszen sok munkahely megszűnhet, nőhet a munkanélküliség és így tovább, és ebből az a tanulság adódik, hogy a változások által érintettek támogatása fontos feltétele az innováció megvalósulásának. Nem a meglévő munkahelyeket kell megvédeni, hanem azt kell előmozdítani, hogy át tudjanak térni a szereplők termelékenyebb munkahelyekre. A munkavállalókat védeni kell, de nem a konkrét munkahelyeket. Az úgynevezett flexicurity rendszere, tehát egyfajta rugalmas biztonsági foglalkoztatás politikai rendszer, amelyre különösen a skandináv országok mutatnak jó példát, mutathatja, hogy milyen irányba lehet előre haladni. Összefoglalóan annyit szeretnék még aláhúzni, hogy az idei díjazottak munkásságának tulajdonképpen az a legfőbb tanulsága, hogy a tartós gazdasági növekedésnek az alapjait a folyamatosan áramló hasznos tudás teremti meg. Tehát ez a hasznos tudás, ennek a támogatása a társadalom részéről, ez a társadalom dinamizmusának is az előfeltétele. Egyébként egy pillanatra visszatérve Mokirhoz, Mokir ugye megkülönböztette az úgynevezett propozíciós tudást a preskriptív tudástól. A propozíciós tudás az tulajdonképpen a mélyebb összefüggések, szabályszerűségek, szisztematikus rendszer szintű tudományos dolgok feltárását jelenti, míg a preskriptív tudás gyakorlati jellegű ismereteket tartalmaz. Igazán az innováció akkor tud határozottan előre menni, hogyha e két tudás összekapcsolódik és egymást támogatja. A korábbi időszakban, tehát az ipari forradalom előtti időszakban tulajdonképpen a nagy felismerések nem párosultak általában preskriptív tudással, tehát nem tudták őket a gyakorlatban hasznosítani. Nem véletlen, hogy Anglia lett a világ ipari műhelye a 19. századdal, hiszen ott nagyon nagyszámú képzett munkaerő, illetve mérnökök is rendelkezésre álltak, akik az új felismeréseket megfelelőképpen tudták értelmezni, és megfelelőképpen tudták operacionalizálni is, a gyakorlatba át tudták vinni. Ennek a révén haladtak előre, és egyébként még ehhez azt is érdemes hozzáfűznünk, hogy a felvilágosodás korától kezdve a tudományban az elméleti felismeréseket nagyon erőteljesen kezdték összekapcsolni a kísérletekkel, a bizonyítással, a reprodukálhatóság igényével, és ez a tudományos fejlődés önmagában is közelebb hozta a propozíciós és a preskriptív tudást egymáshoz. Ismét még egy mondat erejéig visszatérnék Agion és Howitt munkásságához, akik különösen hangsúlyozták, hogy a társadalmi feltételek mennyire fontosak az innovációban. Tehát tulajdonképpen ehhez társadalmi keretek kellenek, akkor lehet igazán előre haladni, ha ennek megvannak a társadalmi feltételei. Ezeket már ugye Abramovics, ugyancsak egy nagyon jelentős elődje volt tulajdonképpen Mokir gazdaságtörténeti munkásságának is hangsúlyozta, social capabilities-nek nevezte ezeket a tényezőket. Tehát döntő jelentőségű a propozíciós és a preskriptív tudás közötti visszacsatolás, társadalmi feltételének a megteremtése, és ebben kivételes lehetőségeket teremt a mesterséges intelligencia egyébként. Összefoglalóan azt szeretném aláhúzni, hogy az érintett kiváló kutatók munkássága azt bizonyítja, hogy a tartós növekedés a modern társadalomban nem természet adta tény, hanem meg kell küzdeni érte, nem magától értetődő. A történelem nagy részében stagnálás volt, a norma és nem a növekedés. Azaz tudatába kell lennünk, és fel kell lépnünk a növekedést fenyegető tényezők ellen. A növekedés természetesen nem csak mennyiségi bővülést jelent, hanem minőségi javulást egyidejűleg, és ugye azt is rögtön húzzuk alá, hogy a növekedésnek természetesen nagyon sok globális és egyéb összefüggése kísérője lehet, tehát a növekedés nem jelent szükségszerűen környezetterhelést, ez azonban nyilvánvaló további követelményeket támaszt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.